Hello, szégyen, üdv újra itt. Nem mondom, hogy örülök, tehát ez van, megint meglátogattál. Sokáig maradsz, főzzek egy teát. Olvashatjuk a Lélekmódváltás című könyvben, folytatjuk most Herner Dorka pszichológus szerzővel a beszélgetést. Azért hoztam ide épp ezt az idézetet, mert az interjúnk második felében a bűntudat mellett önmagunk bántásáról, a tudatosításról és a felszabadultabb élethez ajánlott önismereti eszközökről is sok szó esik.
Írtad, hogy ennek van gyökere, hogy az ember ne bántsa magát, tehát ez a teljes elfogadás ki kéne alakuljon korán, vagy gyerekkorban, de hogy mi van akkor, ha nem alakul ki? Szerintem legtöbben így élnek, hogy felnőtt korban jönnek rá, hogy ja, hogy folyamatosan úgy bántom magam, ahogy, hogy ha más bántana, azt nem nagyon tűrném. Mit lehet azzal tenni?
Hogy ez nem de jó lenne, hogyha én ezt itt két percben megmondanám, szerintem az óriási dolog lenne, hogyha én tudnék általános receptet, nem tudok, de tudok saját személyeset mondani. Nekem se volt ez meg. Ez egy tényleg, ahogy mondod, ez egy általános szerintem korunk betegsége, hogyha lehet így mondani, hogy nincs elfogadás. Kifele persze néha próbáljuk mondjuk szülőként adni, de én hosszú-hosszú, most már két évtizede vagyok anyuka, abban azért rendszeresen belefutottam a falba, hogy hát én próbálhatom, de ez valószínűleg egy ilyen fejből érkező tanács lesz, de nem valami őszinte hiteles példa, hogyha én nem tudom saját magamat elfogadni. Például emlékszem, amikor a kicsi gyerekeim eltakarták az arcukat, hogy ne fotózzam őket, és mondtam, hogy jaj, de hát milyen gyönyörűek vagytok, de csodálatos, és akkor utána rájöttem, hogy ja, és én mit csinálok? Hát én is elfordulok, én is eltakarom magamat, hát ezt a példát látják, és mi a gyökere, nem fogadom el magam, szégyellem magam, nem merem magam kirakni. Ez egy hosszú út, hogyha ez nincs rendben, és a hosszú út az sokaknak nem éri meg látszólag az út elején. Nem kell az út végéig várni, amíg ez csodálatos lesz. Már egy pár hónapos munka után is jönnek ennek az egész önismeretnek a gyümölcsei, az örömei, a felszabadulások, amikor elkezdünk lépdelni. Úristen, tényleg, nem tudom, 20 év után felálltam a fotelből, és így lábamat a sikerét tudom rakni. Lehet, hogy még nem jutottam el, nem tudom, a szomszéd házig, vagy nem tudom, sarokig, de már legalább a szobában megyek. Nekem ez a önmagam elfogadása, tehát ahogy a könyvben is írom, a legutolsó, amit észrevettem talán, hát most azt gondolom, hogy a legutolsó, aztán lehet, hogy még sok ilyen lesz, hogy belül ott maradt ez a bántó hang, amikor már kívül már nemet mondtam, meg észrevettem, meg nagyon vissza tudtam tükrözni mindenkinek, hogy hát ez egy bántás, és amikor én rájöttem arra, hogy úristen, de hát ott belül én még mindig ezt csinálom. És nekem volt egy pont, amikor így zéró tolerancia, ezt mondtam, hogy ez nem oké. Tehát, hogy nem lehet belül sem így. Ahogy azt mondom mondjuk a gyerekeimnek, hogy ne hülyézzétek egymást, az miért oké, ha én azt mondom magamnak, hogy Isten, de hülye vagyok. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy ezt a hangnemet nem, de ez azt jelentette, hogy újra kell valamit tanulni, ami szerintem mindig nehezebb, mint először megtanulni. Egy papírlapról kiradírozni valamit, főleg, hogyha tintával van írva, akkor ez sokkal nehezebb is újraírni valamit. Úgyhogy ez egy módszeres, rendszeres odafigyelés például, hogy én észrevegyem az e-mailjeimben, a beszédemben, a pillanatokban, hogy na itt! Itt vagyok kritikus, itt bántom magam, itt nincs kedvesség, itt megint mekkora szigor van, itt maximalizmus van, ami egyébként egy iszonyú erős bántás például. És hogy ez a módszeres, rendszeres munka, ez olyan, mint hogyha gyomlálnék, és óriási egyébként a föld, de ha elkezdem, akkor a végére érek. Tehát ugyanúgy, ahogy elképzeljük, hogy akár a kutyánkkal, akár a gyerekünkkel, akár a barátunkkal, hogy szólunk, hogyha valami nem oké. Magamnak is szólhatok, hogy ez nem oké. De hogy szólok? Szeretettel szólok? Kedvesen szólok? Féltően szólok? Vagy ostorral szólok, és keményen szólok, és büntetőleg? Nagyon fontos.
Eszközökről beszéljünk. Például nekem a kötözés az nagyon tetszett, amit írsz.
A kötözést, ezt majd kíváncsi vagyok, hogy te melyik fajtáját, mert én írok három fajtáját, hogy a kötözést hogy használom. A kötözést azt ott hozom föl példának, hogy kezdtem el mozogni. És hogy az egyik, hogy hozzákötöttem ezt az egész tevékenységet először egy barátnőmhöz, hogy hát neki ígéretet teszek, akkor ott leszek a Jogyári-szigeten, és fogok futni, mert magamnak tett ígéret nem elég. Aztán hozzákötöttem, ez egy picit utána függött ugye a másiktól, hogy jön, nem jön, hogy tudunk időpontot egyeztetni, tehát hogy ez nem működött egy idő után már annyira jól. Aztán hozzákötöttem ezt az egészet valami jóhoz, ami könnyedebb, úgyhogy akkor elkezdtem, ez egy pár évvel ezelőtt volt, a 24 című sorozatot nézni, amit én nem láttam akkor, amikor ez nagyon ment, és mindenki nagyon szerette. Így hozzákötöttem, ez egy használt futógépet vettem, és akkor ott futottam, és közben néztem ezt a sorozatot, ami rendkívül hatékonyá tett. Tehát tényleg alig vártam, hogy reggel menjek, hajnalban menjek és fussak, mert hogy érdekelt a sorozat, hát ki a túró akar lemenni, mármint, hogy én a mai napig pedig már hosszú évek óta csinálom, de nekem önmagában az, hogy mozogjak, ha csak nem táncolok, de mondjuk fussak, vagy gyors gyalogoljak, ez nekem unalmas. És akkor mi történik? Nem lesz fenntartható. És akkor a harmadik módja a kötözésnek, az nekem az, amikor pontosan tudom, hogy mik a csapdák, amikben én biztos, hogy beleesek. Például ilyen a szárított málna étcsoki öntette, na ez nekem az tuti, hogy nem bírom, kéne egyen meg, úgyhogy én megkértem az én kedves férjemet, aki vásárol, hogy ilyet soha ne vegyen. Tehát, hogy mint Odysseus, tartson távol a szirének énekétől, és ezt ugye magammal is megteszem, tehát ha én vásárolok, én sem veszem. Tehát, hogy tudom a határaimat, és tudom azt, hogy ha valami jó nekem, azt fogom csinálni, és hogyha valami pedig rossz, tehát itt megint a bűntudat, vagy akár az is, hogy a fizikailag rossz érzésem lesz tőle, akkor távol tartom magamtól. Ez nem könnyű. De ezek a pici eszközök segíthetnek, hogy valami tényleg úgy működjön. Hogy így ápolom mondjuk a lelkemet, ilyen apróságokat belerakok, és akkor ezek ilyen, nem egy olyan óriási dolog, összességében lesz óriási. És ez a lélekápolás, vagy akár a lélekmódváltás, amit én tapasztalok, hogy ez nem egy hét alatt, nem két hét alatt, de most már abszolút látom azt, hogy én egy csomó mindenben megváltoztam. Olyan dolgokban, amit személyiségem részének gondoltam, és most már máshogy működöm. És ez egészen csodálatos, mert olyan dolgokat változtattam meg, amit szerettem volna.
Nálam a kötözés, valószínűleg rátaláltam véletlenül erre a megoldásra, hogyha van valami nagyon nem kedves feladat, vagy valami, amit nagyon félek, hogy tudom, hogy sikerülni fog, de félek tőle, vagy kényelmetlen, hogy rögtön utána teszek egy jó dolgot, tehát egy valami izgalmas történést, hogy majd mindjárt túl leszek ezen, és akkor azt várom.
Úgy, de jó ez is. Nagyon sokat ad nekem is, hogy elmondod, és biztos másoknak is, mert hogy ez pont az, ami szerintem a titka, hogy ilyen egyéni eszközeink vannak. Tehát, hogy nem biztos, hogy ami nekem beválik, neked beválik, de valami hasonló, az beválhat, és hogy amit mondasz, hogy a jutalmazás iszonyú fontos. Például a gyűrű, van egy gyűrű az ujjamon, amit most nem látnak hallgatók, ez egy váltó, az van ráírva, neked megmutatom, ez egy írógép, régi írógép billentyűzet. Én fogtam egy fűrészt, meg egy régi írógépet, és ezt lefűrészeltem, majd elvittem egy ékszerészhez, és csináltattam belőle egy gyűrűt, és ez például pont egy ilyen jutalom magamnak azért, hogy én mi mindent csinálok nap, mint nap. Hogy ez a váltás, ez a shift, ez sikerült, és nagyon szeretem ezt a gyűrűt, mert ez olyasmi, amit te mondasz, hogy igen, van vele egy csomó izzadság, meg nehézség, de hogy jutalmazni magunkat, meg sikernek könyvelni el olyan dolgokat, amik nehezek, ezért ezek nehéz dolgok, az iszonyatosan fontos, mert egyébként miért éri meg?
Ezek közül, az eszközök közül én fölírtam néhányat. A lélekmozgatás nagyon tetszett, a mantra, a negatív vizualizáció, a repülő szerencsétlenség nap. De hogy neked melyek azok, amelyek a legizgalmasabbak?
Hát most mondtad ezt, akkor a repülő szerencsétlenség napról szívesen beszélek, mert az nekem egy ilyen nagyon fontos találás volt. A Malcolm Gladwellnek van egy könyve, amelyikben azt elemzi, hogy ezek a repülőgép szerencsétlenségek hogy jönnek létre, mert azt gondolnánk, hogy mint a filmekben leszakad a repülőgép hátulja, és akkor jött egy nem tudom, nagy vihar, és akkor ez így működik, de ő elemezve sok-sok ilyen esetet azt találta, hogy ez nem így működik, hanem általában 7 pici dolognak kell összejönnie ahhoz, hogy leszakadjon a gép hátulja, vagy valami szerencsétlenség legyen. Én ezt ugyanígy látom a léleknél, hogy általában több pici dolognak, nem mondom, hogy 7, ennyire nem kutattam, de hogy több pici dolognak kell, hogy összejöjjön ahhoz, hogy egy ilyen kukanap, egy ilyen szerencsétlen, egy ilyen rettenetes nap jöjjön össze, vagy csak egy ilyen reggel. Ezek lehetnek olyanok, hogy rosszul aludtam, rosszat álmodtam, romlott a tej, amit beleraktam a teámba reggel, nem tudom, nem tiszta az a ruha, amit szeretnék fölvenni, tehát nem kell ilyen óriási dolgokra gondolni. És ahogy ez így jön egyik a másik után, tényleg mondhatom azt, hogy mint egy ilyen a kis hógolyóból, hogy lesz lavina, elsöpör egy idő után, és utána kiömlök sokszor, mondjuk azt, hogy régebben, most már szerencsére annyiszor nem, de nekem ilyenkor jött az, hogy mondjuk kiabálok, mert feszült vagyok, mert már sietek, mert egyre rosszabb minden. És amit én ehhez hozzáraktam így ebben az írásban, az az, hogy korrigálni is ilyen egyszerű. Tehát, hogy amikor így vagyok én például, hogy van egy sietős reggel, én általában most már figyelek arra, hogy ne legyen sietős a reggel, de van olyan, hogy sietős, és van olyan, hogy rosszat álmodtam, és van olyan, hogy valami nem stimmel, és akkor még az se, és még késik az, és nem indulunk el, stb. Most már például, ahogy most rögtön, ahogy beszélek róla, már veszek egy levegőt. Például ez egy nagyon fontos eszközöm, hogy veszek egy lassú levegőt, és még lassabban fújom ki, tehát elkezdek lassítani. Az már egy korrekció, hogy akkor ez a fölgyorsult idegrendszer tudjon egy kicsit harmonizálni. Nagyon sokat segít a humor. Én nagyon szeretem magamat is kinevetni, és ezt használom. Bárhány éves gyerekkel is lehet, meg egyedül is lehet, hogy észrevegyem egy picit kívülről magamat, hogy mi is történik. Kapcsolódni jó ilyenkor. Akár egy ölelés segíthet, hogyha van otthon valaki, akit jó ölelni, egy barátnői telefonbeszélgetés. Segíthet egy zene, amiről tudom, hogy engem fölemel. Tehát ilyen apró, pici, akár egy percen belül megszerezhető dolgokból, ha összeszedek 3-4-5-öt, akkor ki tudok jönni egy ilyen nehezen induló reggelből. Ha nem, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy az egész napom most már ilyen. Ez nem az én napom, szoktuk mondani. Hát akkor elkezdek én így uralkodni az én napomon, hogy na jó, akkor hol a gyeplő, tehát hogy mit csináljak mondjuk a feszültségemmel, a dühömmel. És az a nagyon csodálatos, mondjuk, ha itt egy szülői vonalat is behozhatok, hogy most már csinálják ezt a gyerekeim. Tehát nem volt célom ezt tanítani nekik, de hogy már észreveszem a kicsi gyerekeimen, hogy ahogy ők is levegőt vesznek, vagy ahogy ők is tudnak használni ilyen eszközöket, amit egyszerűen ellestek, meg láttak. Tehát, hogy ez nem csak egy öncélú dolog, ez a lélekápolás, vagy akár a lélekmódváltás hosszú távon, hanem egy csodálatos, univerzális eszköz a gyerekeinknek, meg barátainknak is szerintem. Tehát, hogy nem kell tényleg mindenkinek terapeuta, hogyha ott vagyunk egymásnak, és egyre inkább tudjuk ezt csinálni, akkor egymástól is tudunk tanulni.
A méricskélés, mármint, hogy mások helyzetéhez a miénket hasonlítani, annak egy egészen sajátos vetületét mutatod itt a könyvben, azon én teljesen meglepődtem, hogy azt mondod, hogy nem érdemes másokhoz hasonlítani magunkat, aminek mondjuk a social media remek felülete, hanem hogy a saját életünk korábbi időszakához esetleg, vagy a vágyainkhoz, az elképzett vágyainkhoz mérjük a jelenlegi helyzetünket, mert hát szerintem a legtöbb ember azért vágyik dolgokra, több pénzre, nem tudom, másik lakásra, párkapcsolatra, magányra, mindenfélére.
De nem tudom, hogy mindenkinek ez segít, de nekem segített. Én például a social médián nagyon hamar beszorongok. Nem gondolom, hogy alapvetően egy rossz dolog, de nálam azt váltja ki, hogy pár perc után azban az állapotban vagyok, amikor nagyon erősen azt élem meg, hogy neki, ő hol nyaral, ő hány millió könyvet írt, adott el, ő hogy gyönyörűbb, és ő hogy... Tehát, hogy egyszerűen abba az utcába vissza, ahol nagyon kellemetlen lenni. Tehát érzem a gyomromon, a szívemen, hogy nekem ott rossz. És ezzel kezdtem el foglalkozni, hogy ez vajon meddig segít másokhoz hasonlítani magam, tehát nem az a cél, hogy legyünk szociopaták, tehát hogy mindegy nekem, hogy ki mit csinál, csak én vagyok az egyetlen, aki fontos és létező, hanem hogy nem visz előre. Lehetnek céljaim, tehát mondhatom azt, hogy én még nem tartok ott, ahol szeretnék. Akkor elkezdtem ugye magamat hasonlítani valami elképzelt jövőbeli énemhez, és vágyhatok, és hagyhat az, hogy vágyom. Vagy azt mondhatom, hogy 3 éve sokkal jobban éreztem magam, ez nem oké. És akkor megint jöhet egy ilyen, hogy tudok kilépni a helyzetből, mit tudok változtatni. Tehát megint egy drive történik, tehát megint jön bennem valami erő, ami előre fele fog vinni.
Hát vagy például az is érdekes, hogy mondjuk pár évvel ezelőtt mennyivel nehezebb volt esetleg az életem, mert ugye az ember a jelen helyzet problémáit sorolja magában állandóan, és elfelejti, hogy volt sokkal kilátástalanabb esetleg, vagy sokkal nehezebb időszak, nem?
Abszolút, meg hogy esetleg ezért küzdöttünk, hogy itt legyünk.
Igen.
Tehát, hogy abszolút, hogy nagyon sokan vannak, akik nem is veszik észre, hogy elérik a vágyaikat, vagy elérik a céljaikat, mert hogy valahol, és erről is írok a könyvben, ez a déli báb boldogságok, hogy azt hisszük, hogy ha ott leszünk valahol, lesz egy kocsink, lesz egy, nem tudom, vállalkozók leszünk, lesz egy cégünk, és lesz, nem tudom, 3 millió forint bevétel havonta, akkor majd én boldog leszek. És amikor ott vagyok, van egy kocsi, vállalkozó vagyok, van 3 millió forint bevételem, akkor más jellegű problémáim vannak, és egyszerűen nem veszem észre, hogy oda eljutottam, mert egyébként egy csomó problémám van, csak lecserélődtek. Tehát, hogy nem az van, amit korábban gondoltunk, hogy esetleg ott a távolban majd a tuti boldogság van. Hát egyébként pont a bőség, meg a gazdagság, ez a legkelendőbb tévhit, hogy majd, hogyha gazdag leszek, vagy majd, hogyha lesz egy lakásom, vagy egy házam, akkor én majd boldog leszek. Hát nem, a kutatások szerint baromira nem. A mély szegénységből kijöve igen, tehát ez igaz a mély szegénységre, hogy onnan kijöve boldogabbak leszünk, de utána nem. És hogy azért déli báb boldogság, mert innen oda úgy látom, hogy ott van a boldogság, de odaérek, akkor nem ott van, hanem megint 2 kilométerrel arrébb lesz.
Eszközökről beszéljünk még, azokról például, amelyek a te kedvenceid.
Nekem a legjobban bevált eszköz, azt hiszem, a mozgás. Tehát az az, ami a legegyszerűbb, ingyen van, mert hogy nem arról beszélek, hogy futógépen kell föltétlen mozogni, vagy valami, nem tudom, valami terem kellene ehhez, hanem a szabad mozgáshoz. Azért nem mondom, hogy tánc, mert a tánc nagyon sokaknak egy koreografált valami, ami mondjuk zenére történik, meg kell tanulni, nagyon sokan mondják, hogy nem tudok táncolni. Mindenki tud táncolni. Én a táncot azt úgy használom, hogy amilyen kedvem van, olyan zenét berakok, mondom, pince, tehát nem lát senki, ez nekem nagyon fontos, mert hogy kell háborítatlanság nekem. Tehát látszólag semmi nem történik, de én pont az történik, hogy én a belsőmmel kapcsolódom, és szabadon mozgok. És azt tapasztalom, hogy ez a rengeteg fejben levés, meg gondolkodás, ez nagyon sok helyen nem visz már előre. Viszont a mozgással ezek a zsigeri dolgok megmozdulnak. Tehát én nagyon sokáig próbáltam magam távol tartani a sportoktól, és azt mondtam, hogy én csak a, nem, sőt, azt mondom, még a busz után se futok, de aztán az nem ment egy idő után jobban előre a dolog. Tehát, hogy nagyon fejben nagyon sok mindent tudtam, de nem tudtam kilépni dolgaimból. És nekem ez a szabad mozgás az egyik kedvencem. Hogy mozogjak azzal, ahogy vagyok, és aztán felszabadul, hogy na, rengeteg ötletem jött. Egyébként a könyvemet is úgy írtam, mind a kettő, hogy előtte mozogtam. Olyan szinten felszabadít az alkotást, igazán tudok saját magam lenni, tehát ez mind a két könyv elég személyes, és nem könnyű ennyire kitárulkozni. De azt a bátorságot, azt onnan veszem, abból a mozgásból, hogy hát akkor ezt is kiírom magamból. Nagyon érdekes volt, mert most felolvastam ezt a lélekmódváltást, hangos könyv lett, lesz belőle, és amikor felolvastam, és ott ült, aki segített ebben a stúdióban egy másik ember, így akkor még nem jelent meg a könyv, pár nappal előtte voltunk, amikor ezt elkezdtük, így volt egy pont, amikor rádöntöm, hogy úristen, és ezt emberek fogják olvasni, amit én ide kiírtam magamból.
És hogy, magadról,
és mennyi magamról, mennyi mindent. Mert hogy akkor épp nem volt ez a bátorság ott ülve, fölolvasva, hanem hogy hát akkor már mindegy volt, mert már nyomdagép az beindult, de hogy ez a bátorság, ez onnan jön nekem például. Tehát ez az egyik kedvencem. Én nagyon szeretem a légzést, az is ingyen van, nagyon egyszerű használni. Azt hiszük, hogy úristen, ebbe is el kell végezni rengeteg, nem tudom, képzést, és pénzbe kerül, és meg kell tanulni. Ha önmagában annyit csinálok, hogy rövidebben szívom be a levegőt, mint ahogy kifújom, az idegrendszer, ha hiszek benne, ha nem hiszek benne, harmonizálódni fog, ha ezt 2 percig csinálom. Tehát nekem ez azért csodálatos, mert én sem hittem ebben, és azt gondoltam, hogy ha Istenem, már megint ez az ilyen lila spiriduma, hogy lélegezni kell, meg nem tudom, és hogy én ilyen, én nagyon szeretem a matematikát, én ilyen eszközöket, földhöz ragadt vagyok. Hát nem ment egy idő után, minden fejben volt. Azért mondom ezeket az eszközöket, mert ezek zsigeri eszközök. Ugyanígy nagyon szeretem a képeket használni. Tehát a munkámban is használom, meg magamnak is, hogy például, ha veszek, most mondok egy olyat, amit szoktam rendszeresen, veszek egy képet, akár a netről, akár valami kártyáról, mondjuk a Dixit kártya, az sokaknak van, az könnyen használható, de bárhol látok azt, hogy hogy vagyok most, és mi a vágyott, akkor például a vágyottat, azt van, hogy lefotózom, és kirakom a telefonom képernyőjére, vagy az lesz a képernyő kímélőm, hogy tudjam, hogy mit szeretnék, és az lehet, hogy nem is tudom hozzá a szavakat, lehet, hogy ez csak érzés, lehet, hogy nagyon jól tudom, hogy mit ábrázol, de nem az a lényeg, hanem az, hogy valahogy nagyon eszenciálisan összefoglal a dolgot, és odarakja nekem az emlékeztetőt.
Még egy kérdés, mit csinál az ember a közvetlen környezetével, hogyha ezeket az eszközöket használja, és változik?
Igen, ez abszolút egy valós úgymond veszély, hogy azért általában a környezetünk szereti, hogyha mi ott maradunk, ahol vagyunk, még akkor is, hogyha azt mondja a szájával, hogy nem,
igen,
változ már meg, de ez nagyon jó, hogyha ott maradsz azon a ponton, így a bal sarokban, mert ha onnan kijössz, az fura, mint ahogy az is fura, hogyha mondjuk, most képzeld, hogy 10 év után átrakok egy szobanövényt a másik oldalára a szobának. Tehát, hogy fura, és a fura dolgokat nem annyira szeretjük. Tehát, hogy akkor most mit csináljak én, akkor ezt most máshogy kell visszanyúlni. A lélekmódváltás egy lassú folyamat. Ez a nehéz benne, és ez a jó benne. Tehát, hogy sokan kicsit akár azt mondhatom, én is, így néha azt vágyom, hogy történjen már gyorsabban, tehát hogy jussak már el odáig. De igazából az, hogyha gyorsan eljutok egy ilyen másfajta lélekmódba, az valahol az őrület. Már más ember vagyok, mint voltam egy hete. Tehát ki az, aki más ember? Drogos, alkoholista, tehát hogy amikor fogyaszt alkoholt, előtte, utána, aki drogozik,
megváltozik,
aki őrült, megváltozik a személyisége, vagy skizoid. Szóval, hogy ez egy nem természetes emberi folyamat, hogy gyorsan változzunk, hála Istennek, tehát, hogy ennek én bennem van egy hála, hogy nem tudunk gyorsan változni, és ebből a szempontból, hogy lassan indul be a folyamat, a környezetnek is van lehetőség alkalmazkodni, lesznek súrlódások. De benne van a lehetőség, hogy valami sokkal jobb jöjjön ki belőle. Tehát, hogy ha én igazából valamiben benne vagyok, de ott nem igazán én magam vagyok, akkor ott van ez a boldogság üvegplafon, hogy nem tudok följebb kerülni. Tehát, hogy most megéri az, hogy én boldogabb vagyok, és igazából az vagyok, aki vagyok, és ezt tudom élni a mindennapjaimban, ez pont ezért nagy kérdés sokunknak, mert benne van a kapcsolatvesztési lehetőség, hogy akkor mit fognak hozzám szólni. Hát igen, ez egy valós félelem, tehát, hogy kár lenne azt mondanunk, hogy hát semmi gond, mert mindenki úgy boldog lesz, nem? Általában nem lesz boldog, viszont van ideje hozzászokni.
Herner Dorkával beszélgettünk Lélekmódváltás című könyvéről, amit a Centrál kiadó jelentetett meg Minden, ami pszichológia sorozatában.